Most hallgassák meg Török Csaba atya elmélkedését a vasárnapi evangéliumról.
Az évközi 28. vasárnap evangéliumi perikópájában egy sajátos találkozásnak lehetünk a tanúi. Egy gazdag ifjú járul Jézus elé, és az örök élet elnyerésének mikéntjét kérdezi tőle. Szokatlan ez a találkozás több szempontból is. Először azért, mert most nem Jézus szólít meg hível valakit, hanem az ifjú járul elé szabad szívvel. Másodszor azért, mert térdre borul Jézus előtt. Egy hithű zsidó, különösen is egy farizeus vagy írástudó, ilyet soha nem tett volna. Ez már különös, szinte emberfeletti tisztelet jele. Harmadszor azért, mert ez alkalommal az evangélista leírásából világos, hogy nem vitára, próbatételre, vizsgálatra érkezik egy hithű zsidó Jézushoz, hanem valós belső indítatásból. Negyedszer azért, mert az ifjú belső motivációja valójában hatalmas lelki megértésről tanúskodik. Nem boldogságot, helyes vallásosságot keres a gazdag ifjú, hanem az örök életet. Az ötödik szempontot pedig a kudarcba fulladás pillanata mutatja fel. A fiatal elszomorodik, és leverten távozik, amikor Jézus vagyona eladására és árának szétosztására biztatja. A krisztusi hívás elutasítása mögött egyfajta belső megtörés is érzékelhető. Egy jó lelkű, érzékeny, az isteni valóságokra képes, azokra nyitott ember vergődik itt, a birtoklás hálójában. Ez a fenti felsorolás, amely a találkozás különleges momentumait igyekezett felmutatni, fényt deríthet arra, hogy miért is vált ez a perikópa oly kedvelté, olvasottá a későbbi keresztények között. Gondoljunk csak Remete Szent Antalra, aki ezt a történetet olvasva dönti el, hogy elhagyja szüleitől örökölt vagyonát, és remete lesz a pusztaságban. Mondhatni, a keresztény szerzetesség egyik spirituális gyökere ez az evangéliumi szakasz. Miért válhatott azzá? Elsősorban azért, mert az egész elbeszélést szemben a megannyi zsidókkal folytatott vitával, disputával, lelki kötélhúzással a tiszta, őszinte szeretet légköre hatja át. Ennek nem csak az a mód a jele, ahogy az ifjú a legnagyobb tiszteletadással járul Jézus elé és jónak nevezi őt, hanem az evangélista megjegyzése is. Jézus ránézett és megkedvelte. Szó szerint egapészen auton, azaz megszerette őt. Azonban itt nem egyszerű érzelmi ösztönös szimpátiáról van szó. Ahogy a szentírás tudósok mondják, ez a szó annyit tesz, mint valakinek vagy valaminek szeretetet szavazni, szabadon és teljesen önkéntesen, a személy vagy dolog valamilyen jóságának megfontolása alapján. Valakit vagy valamit a szeretet tárgyául kiválasztani. Többről van itt szó annál, mintsem, hogy Jézus kedvesnek találja ezt az ifjút. Meglát benne egy oly rejtett értéket, jóságot, ami miatt szeretetével akarja őt megajándékozni, nem csak egyszerű hétköznapi módon. Ugyanakkor ne feledjük azt sem, hogy Jézus János a szeretett apostol iránti szeretetét is ugyanez az ige fejezi ki. Az ifjú, aki Jézust jónak nevezi, önmagában is hordoz jóságot. Ennek jele már az is, hogy amikor Jézus felsorolja a legfőbb parancsokat, tiszta lelki ismerettel válaszolhatja. Ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Lehetőségként tehát ebben a fiatal emberben hatalmas lelki mélység, krisztusi nagyság rejtezik. Végül mégis kudarcba fullad a találkozás. Hiába volt a szeretet légköre, hiába volt az a titkos emberi vonás, amelyet Jézus meglátott a gazdag ifjúban, s amelynek okán szeretetére választotta ki őt. Hiába volt a jó szándék és az igazi látszatokon túli cél, az örök élet tisztánlátása. A birtoklás, az anyagi világ hálója megkötözte a fiatalt, és nem tudott tőle mozdulni. Mintha ezt a végkifejletet vetítené előre Jézus megnyilatkozása a találkozás elején. Senki sem jó, csak az Isten. Ez azt jelenti valójában, hogy az emberekben lévő jóság mindig úton van, mindig inkább lehetőség, amely a folyton megvalósulásban válhat azzá, ami. megélt, életre váltott jósággá. Egyedül Istenről mondható el az, hogy benne nincs útonlevés, folyton megvalósulás. Benne a jóság tökéletes, beteljesült és végtelen. Azt is mondhatnánk, hogy ennek folytán azért nevezhető Isten egyedül jónak, mert belőle hiányzik a lehetőségi lét és annak keresztje, vagyis az elszalasztott, meg nem valósított jó kísértése. Erre ad végül példát a gazdag ifjú is. Lehetőségei szerint ő jó, sőt, még jobbnak is mondhatnánk a többieknél, hisz csak vele kapcsolatban használja az evangélium ezt a kifejezést. Jézus megkedvelte, szeretetére kiválasztotta, természetesen leszámítva a szeretett apostolt, Jánost. Ez végül mégsem lesz elég a beteljesülésre. Nem ismeretes, miként folyt tovább a gazdag ifjú élete. De józan észre feltételezhetjük, hogyha a fiatalos lendület, őszinte és tiszta lelkesedés nem volt elég a lökésre, a megvalósulás, a tökéletesedés útján, akkor ez a cél az idő múlásával egyre messzebb került tőle, míg végül nem maradt más, csak egy keserű emlék a pillanatról, amely meghatározhatta volna az életét. Ha fel is ismerte ezt később, a kegyelmi pillanat, Krisztus kairosza nem tért már vissza. A jó, amely megvalósulhatott volna benne, immár örök torzó maradt. Épp ez adja az evangélium feszültségét. Nincs benne rossz indulat, csalás, hazugság, álság, ellenkezőleg mindennek az ellentét jelelhető itt fel. Mégis a végeredmény az ember hajó törése. Ezért mondja ki Jézus a maga keserű szavait, s a szavakon túli drámát érzékelve ezért döbbennek meg az apostolok. Kevés a jóság, kevés a szeretet, kevés a jó indulat. Hát akkor ki üdvözülhet, merülhet föl bennünk is a kérdés. Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. A szabadság szavai ezek. Megmentenek a teljesítménykényszertől és az önmegvalósítás hamis képzetétől. A legnemesebb önmegvalósító is kudarcba fullad végül, mert a teljesség ajándék. Nekem csak hagynom kell, hogy az örökkön jó Isten beteljesítse a jónak magvát, amelyet szívembe helyezett.